És ma egy különleges emberkísérletben vettünk részt és veszünk részt. Az egyik része az, hogy most itt vagyunk egy helyen, egy térben, végre hárman beszélgetünk Benkő Mariannával és Kovács Rezsuk Dániellel. Az emberkísérlet másik része pedig, hogy éppen nemrég fejeztük be Andrej Tarkovszky Áldozathozatal című filmjét, ugyanis a mai témánk az idén 90 éve született orosz rendező, és az ő igazából a pszichihez és a fantasztikumhoz közel álló filmjei. Ugye melyik ez a három film? A Solaris és a Stalker, illetve az Áldozathozatal. És az első kérdésem az, hogy ezek közül nektek melyik tetszett a legjobban, vagy melyik az, amelyikre azt mondanátok, hogy így viszonylag közelebb áll hozzátok?
Szerintem ez azon múlik, hogy hányszor láttuk, mert hogy én most a Stalkernél már azt hiszem háromnál járok, és úgy érzem, hogy az sikerült már egy kicsit úgy kibontanom magamban, hogy miről is akar szólni a film, vagy én legalábbis hogy érzem, hogy miről szól. Még az Áldozathozatal mondjuk egy kicsit friss élmény számomra, így, hogy gyakorlatilag most fejeztük be egy 20 perce. A Solaris az pedig még azon még dolgozok. Tehát, hogy én egyelőre azt elkerni járok, de az tényleg így tetszik, de természetesen ez változhat, amennyiben újra nézem majd Tarkovszky munkásságát.
Nálam a Stalker volt talán a legkorábbi science fiction, tehát így ebből a három filmből, amit először láttam, és most újra néztem az egész Tarkovszky életművet, így talán az áll hozzám a legközelebb így a három film közül. A Solaris az a furcsa kapcsolatom van, hogy többször láttam a George Clooney féle változatot, amire nagyon sokan haragszanak, tehát így a Lem és a Tarkovszky rajongók egyaránt. Én nekem őszintén szóval egy utólag belegondolva talán a zene az meg a hangulat, ami nagyon megragadott annak a filmnek, de most, hogy megnéztem a Solaris-t, azt kell, hogy mondjam, hogy Tarkovszky is tetszik, de mind a kettő úgy fogom fel, mint egy sajátos, tehát interpretáció, tehát egyiket se tekintem túlságosan túl jó adaptációnak, de ennek ellenére mind a kettő működik a maga módján. És most hát az Áldozathozatalát még egyelőre emésztem, de őszintén szólva tetszett, mondjuk most így, hogy beszélgetünk erről, science fiction vagy fantasy, itt ez egy ilyen érdekes lehetőség arra, hogy akkor ki hogyan interpretálja, mert eléggé szabadon értelmezhető, hogy pontosan mi is történt itt, hogy izgalmas lesz.
Igen, miközben néztük ezt a filmet, és történtek benne ezek a furcsa dolgok. Én is már a Stalker újranézése, én ugye először a Stalkert láttam Tarkovszkytól, és igazából csak három filmet láttam ezt a három filmet tőle. Tehát már a Stalkerben is benne van az, hogy most ez mennyire tekinthető sci-finek vagy sem, és igazából, hogyha az ember nagyon boncolgatja, akkor a Solaris eseményei is kicsit ilyenek, és valószínűleg nyilván a Tarkovszky ezért is választotta ezeket a műveket, így, hogy ezekből készítsen filmet, mert hogy azokat a témákat bele tudta vinni, meg azokat a kérdéseket bele tudta rakni, amik ugye érdeklik. És hát ugye akkor beszéljünk erről, hogy nagyon, tehát ami szembeszökő ezekben a filmekben, az gyakorlatilag, ugye Dani, te láttad az egész életművet, és jól emlékszem, azt mondtad, hogy gyakorlatilag az egész életműre, az a vallás, az a hit, inkább így mondom, a hit, az Istenhez való viszony, az, hogy az ember milyen spirituális lény, vagy valami ilyesmi. És akkor szerintem próbáljunk meg erről beszélni egy kicsit, mert nyilván, ha ez adja magát, akkor beszéljünk erről, és az Áldozathozatal után szerintem ez teljesen adekvált kérdés is.
Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogyha most így ennek a három filmnek a viszonylatában beszélünk, hogy a Solarisnál ugye ott a múlt feldolgozásnak így a lehetőségei, és hogy mi teszi az embert emberré, tehát hogy csak az emlékei, vagy pedig többről van egy szó, tehát hogy mi is pontosan, tehát a lélek és a valóság, tehát hogy e felől közelíti meg igazából ezt a spiritualitást, hogyha ezt így vesszük, de a Stalkernél meg éppen fordítva volt meg a jövőbe vetett hit lehetősége, illetve tehát, hogy hogyan, mit kívánjunk, hogy mi a legbensőbb vágyunk, és hogy egyáltalán akarjuk-e, és hogy egyáltalán érdemesek vagyunk-e rá, ez így a filmben szereplő, tehát az író és a professzor szemszögéből, tehát hogy mind a kettő eleve eldöntötte, hogy pontosan miért akarja felkeresni ezt a szobát, ami teljesíteni az ő kívánságaikat, és a végén ugye, hát spoiler alert, egyikük sem mer belépni a szobába, a stalkernek meg igazából az egyedüli motivációja egy a filmben, hogy ő konkrétan egy hit nélküli világban csak így tud bármifajta boldogságot meg reményt találni, hogyha mások sokat láthat, hogy megtalálják a hitüket a zónának köszönhetően, és hogy ez is egyfajta ilyen spirituális vonal, hogyha ezt így vesszük, hát az áldozathozatal az meg konkrétan egy apokaliptikus szituációban, tehát egy ima és egy ritus, hogy mi is az értelme így ennek az egésznek, hogyha úgy vesszük, akkor ugye van egy világvége szituáció, tesz egy ígéretet így a főhősünk, hogy mindent feláldozna. Ugye el is hangzik, hogy az igazi ajándék nem lehet áldozat nélkül, és hogy hát így az új élet, az ajándék az igazából kötelessége neki érzi, hogy akkor most itt mindent, amit megígért, az megvalósítsa, ugye a némasági fogadalom, felgyújtja a házát, a gyerek sorsa is egy kicsit ilyen képlékeny, hogy pontosan vele mi is történt, mert ugye az autó sem áll meg a gyerek mellett, meg a bicikliző szolgáló buzorkány sem meg mellette, úgyhogy eléggé kétséges, hogy mi történt pontosan ott a gyerekkel, tehát hogy múlt az ugye a Solaris, jövő Stalker, ez pedig a vég, talán a vég spiritualizmusa, így az áldozathozatal.
Amúgy ez érdekes, mert nekem pont nem a vég volt, hanem inkább talán az újjászületés, mert hogy ugye a filmnek a kezdő képsorain azt látjuk, meg egy történetet hallunk, hogy a főhős a kisfiával elültet egy kiszáradt fát. És elmond hozzá egy történetet, hogy volt egy szerzetes, aki szintén elültetett egy fát egyoromra, és meghagyta a tanítványnak, hogy locsolja minden nap, mert akkor majd ki fog hajtani. És ugye ez volt a történet, utána megtörténik a film, végül is kapunk benne egy áldozatot, vagy tehát gyakorlatilag egy égő áldozatot kapunk a végén, spoiler, vagy a spoiler szintén egy, nem tudom, 40 éves filmnél, hogy beszélhetünk-e így erről, vagy egyáltalán mondjuk Tarkovsky lényegese a spoiler, tehát hogy szerintem nem az a film, amit spoilerezel, mert hogy nem ez a lényege, tehát hogy nem a cselekmény központúsága lényege, de ez csak zárója. És nekem pont azt tetszett, hogy a végén visszatérünk a fiúhoz, és visszatérünk a fához. És nekem valahogy abszolút ez volt az értelme a filmnek, hogy ez az áldozat teszi lehetővé azt, hogy ez a fa újjászülessen, igen, meg a gyerek éljen, de inkább tehát ennek a fának képe volt nekem annyira erős, hogy ezt teszi lehetővé azt, hogy tovább menjünk. És nem is annyira a vég, mert végül is nem ért véget úgy semmi. Persze bizonyos szempontból véget ért, de hogy nem ért úgy igazából véget a világ. Pont ennek talán, hogyha egy direkt interpretációban nézik pont ennek az áldozatnak, mert azért azt tegyük hozzá, hogy a film egy kicsit te teret ad annak, hogy ténylegesen volt egy világvége szituáció, vagy csak a főhősünk érezte, úgymond csak álmodta ezt a dolgot, mert azért ez egy kicsit ilyen bizonytalan az egész filmben nekem, vagy akár így is, vagy úgy is értelmezhetjük, de ez a végeredmény szempontjából mindegy, szóval, hogy ez nekem inkább az újjászületésről szól, de valahol magának az áldozatnak is végül is mindig az a célja, hogy újjászülessünk, illetve hogy tovább éljünk, tehát, hogy én azt láttam, hogy talán inkább ezt boncolgatja. A másik kettő kapcsán, amit mondtál, ezekkel így abszolút egyet tudok érteni, tehát, hogy most amikor így harmadjára most megnéztem a Stalkert, ez volt a legerősebb, amit én is továbbvittem. Nekem a Stalker figurája, amikor arról beszél, hogy igen, hogy nincs hit a világban, és igazából hiába viszi az embereket, mindig arról álmodozik, hogy majd valaki megtalálja, de igazából nekem úgy jött le, ahogy így emlékszem, hogy igazából hogy azt látja, hogy senki sem találja meg. Tehát, hogy ő hisz, és ő mindig megpróbálja, és próbál reményt adni egy reménytelen világban, de valahogy nem jön össze, és ő ezért van így kétségbeesve. De ugye ott is a filmnek a végkicsengése az valahogy egy kicsit más érzetet hagy maga után így a kislányon és a záróképekkel. Tehát nekem ott sem tehát nem vibrált ez a reménytelenség végig a filmen, hanem pont adott valamit. Valami nehezen értelmezhető, de én mégse éreztem reménytelennek.
ez a hit ez egy tök fura kérdés Tarkovszkinál, mert nagyon sokszor vannak olyan szereplői, akik alapvetően nem hisznek, vagy szkeptikusak a hittel kapcsolatban, akárcsak ebben a három filmben is, ugye a Starkerben hallgathatjuk az írónak a monológiát, mert ugye eleve az a professzor, a tudomány embere, aki szintén nem úgy tekint a zónára, ahol a kívánságok teljesül, vagy a vágyak teljesülnek, mint egy ilyen valamilyen csodára, hanem mint egy fizikai létezőre, egy fizikai dologra, ez is akarja ugye hát elpusztítani, ez sem egy nagy spoiler. És ugye a Solaris is arról szól, hogy a tudósok próbálják megérteni a Solaris óceánját, illetve azt a csodát, ami ott történik, hogy hát ilyen ez a szörnyű csoda, hogy visszahozza azokat a, tehát hogy olyan embereket hoz vissza a számukra, a tudósok számára, akik a legmélyebb vágyuk, és ők sem merik bevallani, és ugye a Lázadat hozottal elején is arról szól a már említett főhős egyik monológia, hogy ő annyira nem hisz Istenben, vagy nincs semmilyen kapcsolata Istennel, viszont ez a materiális világ sem kapcsolódik hozzá. És hogy a mind a három filmben azért én mindig azt érzem, hogy végül ezek az emberek azért valamilyen szinten elfogadják a csodát, vagy azt, amit nem lehet megmagyarázni, nem lehet leírni, nem lehet elmondani. Nagyon, tehát én nagyon sokszor jut eszembe az a Solarisnak a legvége. Ugye az úgy ér véget, hogy a Krisz, aki folyamatosan szkeptikus ezzel az egésszel kapcsolatban is el akarja lökni magától a Harryt, aki megjelenik neki az utcán, az végül kvázi így megtér, tehát hogy mondjam, elfogadja a csodát, elfogadja azt, hogy itt történik valami számára nem megmagyarázható, de neki mégis ez ad megnyugvást. Ugye a végén, amikor a figura előtt letérben és hátulni.
Az a tékozló filmje, amit én csak így tudom.
Igen, de hogy kiderül, hogy az egyébként nem otthon a Földön történik, hanem a Solarison. És nekem ez egy ilyen érdekes rész ezben az egészben, hogy Tarkovszki, mintha nem azt mondom, hogy hitet térít, de mintha meg akarnám mutatni, hogy azok az emberek, hogy az a világ, amit a Starker is beszél, hogy nincsen hitük az embereknek, és emiatt nincsen reményük, hogy ez tud adni reményt, ez tud adni valami segítséget, vagy valami kiteljesedést az életben, az, hogy a hitet, hogy valami reményt keresünk, és ezt megtaláljuk valahogy. Úgyhogy nekem ez az egyik. A másik meg, ami szerintem összeköti ezt a három filmet, az, hogy valamit szeret, vágy. Tehát, hogy valamit vágynak. Mind a három filmben, ugye valamiről van a Solarisban, a legbelsőbb vágyunk jelenik meg, amit nem hajlandóak elfogadni. A Starkerben arról van szó, hogy a zóna, a szoba, az a titokzatos szoba, az is a legbelsőbb vágyat mutatja meg, és itt is ugye azért nem lépnek be, mert nem merik vállalni azt, hogy nekik a legbelsőbb vágyuk jelenjen meg. És így itt az áldozathozatalban is így elmondja a kívánságát. Nem kívánságot, de hogy egy ilyen imádságot, egy ilyen fohászt hallunk. És ez is egy ilyen vágyakozás, hogy Uram, segíts valahogy bármit, mert feláldozok. És nekem ez még egy ilyen érdekes, ami nekem így elsőre föltűnt így a három filmmel kapcsolatban.
Hát igen, Tarkovszkinál gyakorlatilag mindegyik filmje az valamilyen szinten úgy működik, mint egy ima. Egy fohász, tehát ezt valami videóeszélyesítőtől el ezt a Tüsszelynek hangzó fordulatot, de így belegondolva, és így az egész életművet látva, így az utóbbi 10 napban van benne valami, mert mindegyik filmjében azt érzem, hogy amit te is mondasz, hogy próbál valami fajta logikát, egy esztétikát építeni, tehát így az ember kívánságait illetően köré, hogy igazából mire is törekszünk, és hogy miért törekszünk egyáltalán, van-e értelme törekedni, hogy... Tehát ugye a Solarisnál ott a kulcskérdés az kétoldalú, egyfelől tehát, hogy ezek az ilyen szimulált, vagy mesterségesen létrehozott, tehát a bolygó által létrehozott lények, karakterek és hát mondjuk ki személyiségek, ezekkel való kapcsolat, ez hogy mondjam, tehát érvényesebb, van-e bármifajta létjogosultsága, hogy ebből bármifajta valódinak mondható, tehát érzelmi köteléket és tapasztalatot szerezzünk. És ugye ez a végső konklúziója a filmnek, hogy igazából mindegy a végső soron. És maga a Harry, jól mondom, Harry karaktere, igen. Tehát ez a mesterségesen létre, a bolygó által létrehozott nőalak. Egy ponton túl már ő is elég tapasztalatot gyűjt ahhoz, hogy egy önálló entitás legyen. És hogy itt jön ebbe a fordulat, hogy ettől függetlenül továbbra is, tehát a nem létet választja. És hogy itt jön elő, tehát, hogy ez a vágy kérdése, hogy akkor most ez mennyire van létjogosultságú egy önmegsemmisítő vágynak egy olyan személynél, aki nem biztos, hogy úgy tekintenénk rá, mint hogy egy valódi személy lenne. A stalkernél meg hát gyakorlatilag egy az egyben, tehát hogy mi a kívánság, és hogy ott ugye van a nem látott karakter, a porcupine, nem tudom, hogy magyarban hogy a
Tarajosül.
Farkasként találkoztam a nevével.
Farkas, tehát hogy ő az, aki, tehát egy ilyen mendemonda kering róla, hogy hát belement, ugye megtalálta ezt a kívánságot teljesítő szobát, gazdag emberként távozott, de egy hét múlva felakasztotta magát, mert ő úgy ment bele a szobába, az volt a kívánság, hogy újra új életre keljen a testvére. De a szíve mélyén nem ezt akarta ezek szerint, és nem tudta elviselni ennek a gondolatát. És hát hogy mondjam, tehát ez az esztétikai csavar ebben, hogy hogyan mutatod meg, hogyha az emberek szembesülnek egy ilyen mendemondával, hogy hát ők sem merik a vállalni, ez egyik, az konkrétan meg akarja semmisíteni ezt a szobát, a másik pedig ihletet vár, de kijön belőle, hogy igazából ez iszonyatosan mizantróp figura, tehát aki elképesztően gyűlöli, tehát így ezt a környezetét, és igazából ez egy nagyon fontos motivum mindegyik filmnél, az mind három filmnél, hogy ez a bizonyos, tehát tudomány által leuralt materialista világot mindig egy ilyen szintelen millióben mutatja, vagy szép színnel, vagy pedig teljesen fekete-fehérben, és mindig, amikor belelépünk, tehát ebbe a spiritualizmussal így átszőtt, tehát ilyen más valóságba, vagy pedig más hangulatba, az hirtelen, tehát így megtelik élettel, miközben tudjuk Tarkovszkiról, hogy egyébként lenézte a színesfilmet, mint médiumot.
Tök jó, hogy játszottél a megvalósításra, mert nagyon beleugrottunk így hirtelen a filozófiába, meg a vallásba, de hogy akkor ugye ezek filmek, és akkor beszéljünk kicsit a megvalósításról, ugye ez a szín, ez ugye alap, nekem is ilyen, hogy mondjam, különösen a Stalkernél, amikor láttam ezeket a szép színeket, nekem ez a tényleg a színes film előtti, hangos film előtti klasszikus, tudom, zsandák, meg ezek a régi 10-20-as évek filmjei, és ugrottak be egyből. Tehát egy kicsit olyan volt, és az esztétikája is nem csak a színvilág miatt, hanem kicsit ahogyan a karakter, ahogyan a figurák, ahogyan a szereplők, ahogy a setting kinézett, vagy hogy megjelent. Nem tudom, nektek a, egyébként maga, ahogy kinéznek a terek a Tarkovszki filmekben, nektek az úgy milyen? Mert nekem van erre egy elég erős ilyen benyomásom, meg gondolatom, de én szeretnék titeket először meghallgatni erről.
Nem tudom, nekem ugye ezt az előbb is mondtam, hogy abszolút ez a Stalker megvalósítása, nekem debutum néztem, akkor az Ósza csodák csodája ugrott be, ami nyilván nem teljesen jó párhuzam, de hogy mégis hasonló esztétikát kapcsol hozzá, mert ugye azt mondjuk, hogy az Óza csodák csodájában is gyakorlatilag az álomvilág volt színes, és ezt is szintén, ahogy így hallgattam videóesszéket, ugye elhangzott, hogy azért Tarkovszki szeretett egy álomszerű világot létrehozni a filmjében, és azért ez nagyon sokszor visszaköszön az álom és a valóság, mondjuk itt tényleg nagyon erős volt az áldozathozatalban, mert szintén nagyon erős volt a színhatás. Onnan tudtuk, hogy átléptünk valami másba, hogy ott is megváltoztak a színek, mert eltűntek, deszaturálódtak a színek, és akkor tudtuk, hogy valami történt, persze azt, hogy interpretálod, hogy ez most állam volt-e, vagy valóság, az végül is, az teljesen más kérdés. Nyilván az látszik, hogy Tarkovszki nagyon végig gondolta, hogy mit akar ábrázolni a terekkel, és hogyan akarja ábrázolni. Tehát azt érzem, hogy minden egyes képpel akar valamit közölni. Az persze a befogadó múlik, hogy megérti-e ezt, hogy mit akar közölni, de hogy valahogy egy tudatosság érződik azon, hogy kezeli a tereket, és mit rak bele a képbe is, és az a részletesség, ami mondjuk most itt az áldozathozatalban a háznál látszott, viszonylag sok üres tér volt, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem használ üres tereket, de hogy azt, amit viszont belerak, meg ahogy be vannak rendezve a terek, abban nagyon, nagyon sok tudatosság van, és pont ugye a Stalker kapcsán néztük délután egy esszét, hogy a forgatáson is, hogy ami egyébként nagyon vicces, hogy ugye háromszor forgatták le a Stalkert, tehát hogy ez egy külön érdekes sztori, de hogy amikor azt mondták, hogy amikor először látjuk a tankokat, meg a katonai gépeket, azt, hogy ez pontosan meg volt rajzolva, és be volt rakva, hogy minek hol van a helye, és hogy hogyan kell komponálni a képet ahhoz, hogy azt lássa, amit Tarkovszky elképzel, de hogy amúgy a terek is... akár azok a helyszínek Észtországban, ahol mondjuk a Stalkert forgatták, de lehetne mondani mondjuk a Solarisnak az űrállomását is, tehát ezek nagyon pontosan végig vannak gondolva, és amikor néztük részletet, hogy van egy kép, nem is tudom, talán igen, a Solarisból volt, és alatta egy Apolliner kötet, valahogy biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül van az Apolliner kötet oda elhelyezve, azt nem mondom, hogy tudom miért, de hogy nem véletlenül. És egyébként, ha csak így, így csak egy esztétikailag ránézek egy képre, akkor azt lehet mondani, hogy egyébként meg nagyon szép, amit ő komponál. Nem veszi el a jelentéstől a figyelmet, tehát, hogy folyamatosan gondolkodsz közben, de mégis egy olyan érzés, hogy jó ránézni azokra a képekre, amiket ők csinált, és el tudod képzelni, hogy most ezt a képet lehet, hogy ki tudnám rakni a falra. És nem csak azért, mert hogy tényleg rohadt jól néz ki, ami néha mondjuk egy-egy modern filmnél elkap, hogy nagyon jól néz ki, de nem biztos, hogy van benne jelentés, itt kapcsolsz is hozzá valami. Tehát valami érzetet, valami gondolatot ahhoz az adott jelenethez, úgyhogy ebből szempontból szerintem nagyon gazdag az a képi világ, amit ő megalkotott, ő is és a munkatársai megalkottak.
Én mindig úgy fogalmazok Tarkovszky filmjéről, hogy ugye van ez a közhely, sokan panaszkodnak, hogyha a stílus túlmutat a tartalmon. Most Tarkovszkynál azt kell, hogy mondjam, hogy nála a stílus maga a tartalom, mert annyira vigyel arra, tehát ahogy beszéltünk el, ugye, hogy hogyan kezeli a tereket, nála a térkezelés, a térben való kameramozgás teljesen alárendelődik annak, hogy ő milyen kompozíciót akar maga előtt látni, ráadásul nagyon hosszú snitekkel felvetett, még csak azzal se lehet játszadozni, hogy a vágási technikákkal próbálja elfedni, tehát így a hiányosságokat, amiket egyébként nagyon sokszor, tehát így a felkészületlenség okoz egy-egy forgatáson. Tehát ez nála nagyon-nagyon komolyan végig gondolt, hogy mit is akar maga előtt látni, és amiért nagyon szeretem Tarkovszkyt, hogy ő nem ment bele az ilyen obskúrus szimbolikákba, hanem minden fajta szimbólum, amit látunk maga előtt, az csak arra az adott filmre érvényes. Tehát nem fogsz találni egy kézikönyvet Tarkovszkyhoz, hogy na vajon ez az adott könyv, vagy ez az adott, tehát mit tudom én, volt egy tojás most itt az áldozathozatal asztalán. Most ez nem azért tette oda, mert ő neki valami titkos üzenetet akartod elfedni, hanem hogy ezt tudatosan azért tette oda, hogy a nézőben keltsen egy érzületet, ami ilyen ekvivokális, tehát mindenfajta értelmezésnek ugyanakkor a létjogosultsága van. Tehát nem gondolom azt, hogy ő belement volna ebbe a szerző halott kérdésbe, de ő így rendezett, tehát hogy ne kelljen őt kikérdezni, mit is gondolt erről, hanem mindenki szabadon fel tudja ezt dolgozni. És ami nagyon fontos Tarkovszkynál, amiről csak így röviden, a textúrák. Tehát, hogy nagyon szeretem Tarkovszky különböző közeli beállításaiban, imádom azt a jelentet, amikor például a Stalkerben ezek az ilyen emlékképek így a víztócsában így elfedve vannak, és ez egy ilyen három-négy-öt perces ilyesmit, hogy kézzel foghatóvá teszi az a filmnek minden részletét. Legyen az egy tócsa, legyen az a sár, legyen az a füst, mindent egyszerűen úgy ábrázol, hogy jelen valóvá válik. Saját életemben, nem pedig csak egy képi reprezentációja annak, amit ő érzékeltetni próbál, hanem tényleg tudom, hogy amit ő felvett, az megfogható volt a maga valójában. Nincs trükk, nincsen ámítás, tehát minden célszerű, de mégis kézzelfogható, és ez szerintem elvesző félben van manapság, így a mostani filmek között, még a nagyon racionalitás, meg realizmusra törekvő filmek, és így eltűnőben van ez a fajta kézzelfoghatóság. taktilitás.
Igen, és ez volt a másik, ami most az áldozathozatal kapcsán jutott eszembe, hogy ő nem ment sose a látványosságra, tehát nem volt a lényeg az, hogy valami szenzációt mutasson be. Csak most így ugye a film végén ugye leég a főszereplő háza, és ez is, ahogy mondta, egy nagyon szép, hosszú snitben van, csomó dolgot látunk. Nem csak azt látjuk, hogy arra koncentrál, hogy mi végignézzük, hogy leég a ház, hiszen az a nyilván fontos gesztus a film értelmezése kapcsán, de megmutat mindent, és abban a térben, ha nem is mellékes, de nem az a lényeg. Tehát, hogy nem vonja azt, hogy itt most valami szenzáció. De ezt arra kell kapcsolni, is elmondhatjuk, hogy azok a terek, amiben forgat, az amúgy ilyen ugye fantasztikus, majd nyilván visszatérünk a fantasztikumra, tehát hogy abszolút van egy ilyen kicsit túlvilági, kicsit fantasztikus hangulata az egésznek, de hogy ott sosem csak az a lényeg, hogy mi ez a tér. Az érzet mondjuk a lényeg, az egyik. Én azt mondom, hogy szerintem az egyik legjobb jelenet, ami ugye végigmennek azon az alagúton, amiről halljuk, hogy valami szörnyű, vagy hogy azon végigmenni, ami maga a tér, az szerintem szenzációsan van felhasználva, gondolom, az a valós helyszín, ugye ott Észtországban, ahol forgattak. De hogy soha nem az a lényeg, hogy az a tér, hogy ezt megmutassa, és azon álmuljunk, hogy milyen az a tér, hanem az a lényeg, hogy a szereplők, akik mozognak benne, mind mennek át, mit éreznek, mit jelent nekik az a tér. Tehát ott például a kedvenc jelenetem, hogy megy ugye az a szereplő, akit kiválasztottak, hogy menjenek végig, és többiek mögötte kukucskálnak. Ugye azért Tarkovszki nem igazán humoros rendező, tehát nincsenek benne úgy nagyon dedikáltan humoros részek, de az például egy pont olyan volt, amit el tudok képzelni, hogy az valami egy kicsit könnyít ezen a félelmetességen, de nem oldja föl teljesen, viszont mondom, nem is a térre koncentrál, hanem a szereplőkre.
Ez a festőiség, ez abszolút, tehát hogy ez nekem is, én akkor most újra néztem a Stalkert, akkor nagyon gondolkodtam, hogy mi olyan furcsa nekem ezekben a képekben, és én először nekem az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy színpad, mint egy színház, és a másik meg az, hogy olyanok, mint egy festmény. Egyrészt ennek a színpadiasságnak szerintem az oka egyrészt az, hogy nagyon nagy terek, tehát hogy ezek a terek nagyok, és nem zsúfoltak. És nagyon sokszor sétál, tehát hogy itt az áldozathozatalban is látunk olyan karaktereket, akik miközben beszélnek, bejárnak egy egész szobát, és követi őket a kamera. Vagy egyszerűen csak a kamera egy ilyen nagyobb totálban mutatja azt az adott szobát, és azt látjuk, ahogy a figura sétál a szobában, jobbra-balra, miközben statikus a kamera. Tehát emellett még a Stalkerben éreztem néha, hogy ahogyan a szereplők gesztikulálnak, ahogyan játszanak, az is kicsit nekem néha ilyen inkább a színpadi színészetet hozta előtérbe, hogy messziről is lásd, hogy ő mit gondol, mit érez, hogyan mondja azokat a dolgokat. Ez a színháziasság, a másik, amit a Marian is mondott, ez a festő, ez a képiség. Én nekem a Stalker azért, vizuálisan azért elhozom nagyon közel, mert ez az épített környezetnek és a természeti környezetnek ez az összefolyása. Ez egy ilyen nagyon kelet-európában, tehát hogy aki Kelet-Európában nőtt fel, annak ez egy ilyen, főleg mondjuk tényleg a 80-as, 90-es években, amikor már kezdett ez kicsit rohadni alattunk. Az egy ilyen nagyon élő feeling, kép, hogy mondjam, nekem a gyerekkorom ilyen terekben telt le.
Velük élő posztapokkal.
Így van. Ugye nagyon sokszor hivatkoznak a Stalkerre.
Ha vasúton utazol, akkor gyakorlatilag a nagyvárosok külső körzetében más se látsz, csak ilyen tereket.
Pontosan. És nem hiába a Csernobil miatt is azért hivatkoznak nagyon sokat a zónára, meg a Stalkerre, mert ott is ugyanazt látjuk, hogy az ember otthagyja az épített környezetet, és ahogyan visszaveszi azt a természet.
Igen, ez valóban is, főleg Kelet-Európában ezek nagyon jellegzetes terek, még akkor is, hogyha még tudod, hogy ez egy elhagyatott erőmű, vagy elhagyatott épület. Én emlékszem, amikor egy jó pár éve elmentünk egy elhagyatott TS épülethez fotózni, és abszolút ez a abszolút ilyen Stalker hangulata volt az embernek, ahogy a moha elkezdett terjedni az épületeken, ahogy voltak kisebb lyukak, és beszűrődött a fény, és ilyesmi, és ilyen rengeteg van itthon, meg hát Kelet-Európában, biztos nyugaton is van, nem tudom, de hogy Kelet-Európában az igen, ez valószínűleg azért is rezonál szerint, mondjuk nem tudom, a három film közül lehet, hogy azért már csak már legtöbbször láttam, de nekem a Stalker az, ami valahogy leginkább rezonál velem, mert hogy az jelenít meg egy ismerős környezetet. De ez mondom lehetséges, hogy ez mástól is van, de ez is biztos, hogy szerepet játszik.
És ha már természetesen ezt még megemlítem, hogy a másik kedvenc részem a Tarkovszkitól, az a Solarisból van, amikor a vízben lebegő ezt a hínát mutatja, és nem lehetünk el Tarkovszki és a víz kapcsolata mellett szó nélkül, hogy ez ha valami látványos Tarkovszkinál az, hogy a vizet, ahogy mondtad, a textúrákat, hogy nagyon szereti, nagyon sokszor van víz, eső, valami elázik, emberek pocsolyában vagy sárba süllyednek.
Ugye másik fontos ezzel kapcsolatban viszont a tükröződés. Tehát, hogy a víz gyakran tükör, eleve rengeteg tükör van a filmében, minden tükröződő felület mutat valamit. Az áldozathozatalban különösen a nyikorgó faajtók, mindegyikén van tükör vagy üveg, ami megmutat nekünk valamit, vagy felfed, vagy nem, de nyilván a víz is ezzel kapcsolatos, hogy egy tükör, hogy mintha azt akarnám mutatni, hogy nézzünk szembe ugye saját magunkkal, vagy azzal, amik vagyunk, vagy azzal, amiket gondolunk.
Amikor meg áttetsző a víz tömeg, akkor nálam mindig, tehát időérzékeltetése, vagy mert magába zár valamit, mint egy emléket, vagy pedig magát az idő múlását érzékelteti, ahogy a belső telekben hirtelen befolyik a víz, legyen az, mit tudom én, tehát egy ilyen különleges, ilyen stalkerben bekövetkező, ilyen megmagyarázhatatlan, tehát ilyen szituáció, hogy hirtelen elkezdes ilyen egyértelműen, tehát zárt térben, vagy pedig maga, tehát így a romlást és a pusztulatot mutatja be ezzel, hogy igazából minden múlandó. És hát igen, tehát ez az idővel való játék, ez szerintem nagyon-nagyon fontos hozzátartozója, tehát itt Tarkovszki stílusának, és én ezt nagyon értékelem benne, mert működik, tehát nem érzem azt, hogy ez egy ilyen felszínes parasztalkítás lenne. Láttam pár első filmes rendezést, meg kísérleti filmet, ami nagyon abban az irányba megy el, hogy túlozni próbál ezzel, csak azért, mert megteheti, és nem célszerű. De itt mindig azt érzem, hogy van formai és tartalmi oka annak, hogy így jár el.
Igen, de ahogy néztük délután ezeket az eszéket, volt benne idézet arról, hogy Tarkovszki maga hogyan fogja fel a filmet, és ezzel kapcsolatban az idő. És igazából magát a filmet, mint médiumot kapcsolja ugye az időhöz, hogy a film egy olyan médium, ami tényleg meg tudja fogni az idő múlását. És ő nyilván ezzel játszik nagyon sokat, tehát ennyiből nála ez egy tudatos, illetve úgy gondolom, hogy egy kiélelt alkotói koncepció. Te is mondtad, hogy ezzel kapcsolatban így jár el. Tehát igen, az, hogy hosszú snittek vannak, meg telik az idő, annak mindig van jelentése, nem öncélú. Tehát nem csak azért, hogy mondom, mert megtehetem, hanem azért, mert így akarom megtenni. Aztán nyilván az, hogy ez mennyiben is hogyan befogadható, az már nyilván a befogadón is múlik. Persze azt nem lehet mondani, hogy mindig tökéletesen van használva, de mégis mi tökéletes. Tehát azért az áldozathozatánál volt egy-két jelenet, ahol én azt mondom, hogy szerintem egy picit lövidebb lehet volna.
Hát, azt azért sokat elmond, hogy néhány jelenetnél már annyira komikussá vált. Tehát, hogy együtt fölnevettünk már a végén, mert annyira komikussá vált.
De ugyanakkor meg az elején például azon kaptam észre magam, hogy összeszorítom a kezem, volt olyan jelenet, hogy amikor először ugye nézik ugye a tévét, és akkor tudjuk, hogy valami történik, mert jönnek a repülők, és hogy amikor kiborul a főszereplő felesége. Tehát, hogy ezekben a jelenetben kitartja nagyon sokáig, és van benne feszültség. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem akar közölni valamit, hanem igenis nagyon, legalább egy érzelmet, vagy valami erős dolgot átad a nézőnek.
Nem a racionalitásunkról próbálhatni azzal, hogy fölépíti, tehát így a cselekménynek a logikáját. Tehát ez volt a legérdekesebb, amikor így közvetlenül így a film után beszélgettünk, hogy a családi viszonyokat nem tudtuk hirtelen megfejteni, nagyon ezen így összeállt, de az, hogy mit kellett abban az adott helyzetben érezni, tehát hogy a kétségbeesettség érzését, az tökéletesen átadta. Tehát, hogy Tarkovszki egyértelműen nem egy karaktervezérelt, vagy cselekményvezérelt történeteket mondta el, hanem hogy egyértelműen, tehát így az emberek érzéseire, tehát érzelmi állapotát próbálja így megpendíteni. Tehát, és ez is egyfajta spiritualizmus, hogyha úgy veszük, tehát hogy nem a ráció felől közelíti meg, tehát így a film médiumát.
Pont ez is elhangzott, hogy Tarkovsky nem gondolkozik zsánerekben. Tehát ő alapvetően nem igazán szeretett zsánerfilmet csinálni, tehát a sci-fit sem, úgy gondolom, hogy nem azért csinált fantasztikumot, mert ő mindenképpen sci-fit szeretett volna csinálni, hanem talált olyan történeteket, amiket föl tudott használni a saját mondani valója átadására, és ő mindig szűknek érezte ezeket a kereteket. És ha már most kicsit átérhetünk mint adaptáció kérdésére, akkor az viszont pontosan érdekes, hogy Tarkovszkinál igen, nem a karakterek a lényegesek. Tehát hiába használ mondjuk akár adott esetben egy kicsit karakter vezéreltett darabot, bár mondjuk sem a Piknik az árokparton, se a Solaris, de mind a kettő igen. De a Solaris is, tehát hogy nem a karaktereket használja, de nem is feltétlenül a mögöttük lévő gondolati háttere. Tehát azért mondjuk Lem nagyon erősen egy tudományos gondolatot rakotta az egész regénye magjába, tehát hogy őt nem az érzel, az is érdekelte, de hogy volt egy tudományos probléma, és ő azzal is hát nagyon erősen foglalkozott, meg a Piknikben is. Igen.
Csak annyit akarok, hogy hát nem csak a tudományos problémát, hanem magát a tudományt, tehát hogy a Solaris is a tudományos megismerés kérdésével foglalkozik, és a Piknik által is ez valamennyire megjelenik.
Igen, de hogy Tarkovskyt nem ez érdekli. Tehát, hogy őt, vagy én legalábbis azt éreztem, hogy a tudomány, mint olyan, nem igazán érdekli most, hogyha csak a Stalker tudós karakterét nézzük igazából, én nem mondanám. Tehát, hogy mint karakterek nincsenek kifejtve, mint eszmék, esetleg megtestesítenek egy-egy gondolatot, de hogy a karakterük nem érdekli feltétlenül a tudományos probléma sem, hanem inkább talán az érzelmek, a spiritualitás, amiről már beszéltünk, és ezért én azt mondanám, hogy most jó, mi a jó, vagy mi a rossz oda teszi, az biztos, hogy maga saját a szűrőjén keresztül adaptálta ezeket a könyveket. Tehát aki azt várja, hogy ugyanazt kapja, mint amit a könyvben olvasott, mondjuk a Piknik az árokparton, azt hiszem, hogy teljesen nem azt kapjuk, csak részleteiben. Tehát azoknak ez nyilván egy nem jó adaptáció, viszont ha azt nézzük, hogy hogyan illeszkedik be Tarkovsky gondolatiságába, az meg már egy más kérdés, az már lehet, hogy jobban értékelhető.
A Solarisnál, igen, ott egyébként tematizálja ezt a kérdést, hogy mennyire problematikus a tudomány szempontjából az, hogy mennyire embercentrikus, és hogy igazából ez a fő jelmondata, hogy valójában nem más világokat keresünk, hanem csak tükröket. Így az emberiség, amikor így az űrbe, meg az űrtitkaiba felé vetjük a tekintetünket. A Stalkernél meg hát ugye a Piknik az árokparton, én az is egy ilyen többféleképpen értelmezhető mű magában, tehát nagyon nehezen megragadhat, hogy pontosan mire akar szólni. Annak is az egyik fő motivuma az, hogy tehát, hogy egy nem emberi civilizáció által itt hagyott, tehát így emlékek, meg maradványok, meg ilyen technológiai, tehát ilyen salak, amivel nem akartak mit kezdeni. Egyszerűen nem tudunk így hozzáférhetően ez viszonyulni, és hogy ez mennyire megbolygatja így az addigi társadalmi rendet, és hogy teljesen átformál mindent, de hogy pontosan mit is akart ezzel mondani, tehát így a Szulacki testvérpár, az egy barha jó kérdés, mert hallottam ilyen értelmezés, hogy az egész regény igazából arról szól, hogy igazából ez a kitörés, tehát így a szocializmusból, de úgy próbálja ezt leplezni, hogy igazából úgy adja elő magát, mint hogyha egy ilyen kapitalizmus kritika lenne, tehát hogy ez a totális kizsákmányolás. Másik oldalról meghallottam ilyen értelmezést is, hogy egy az egyben arról szól az egész, hogy gyakorlatilag tehát ez amiről a Solaris is, hogy nem tudunk, tehát elvonatkoztatni, hogy tovább lépjünk ezen a bizonyos, tehát evolúciós lépcsőfokon, amiben meghaladhatnánk saját magunkat, mert egyszerűen ez az emberi létnek ez egy ilyen sajátosság, hogy nem tudunk elvonatkoztatni a saját nézőpontunktól. És hát Tarkovskynál ez a science fiction, ami ugye nagyon szinte ő a Solaris legrosszabb filmjének tartotta, mert hogy nagyon kommercializálódottnak tartja egy a science fiction műfaját, meg így egy zsánár filmeket úgy általában, mégis talán ez volt a legsikeresebb filmje, úgyhogy lehetett benne valami. A Stalker az viszont teljesen, tehát azt hiszem úgy írták meg újra íratta a forgatókönyvet a Strugacki testvérpárral, hogy öljenek ki minden science fictionre való utalást a forgatókönyvből, csak a film elején van egy hivatkozás arra, hogy valami idegen civilizáció, nem tudom pontosan, hogy van az idézet, hogy itt hagytak.
Igen, valami van.
De magában a filmbéli párbeszédek során abszolút nem történik hivatkozás erre.
Abszolút. Semmi fogódzót nem kapunk arra, hogy itt most mi történt. Ugye a professzor mondja, hogy hát meteor, de nem biztos, hogy meteor, de hogy semmit nem tudunk. És az a legszebb, hogy tehát, hogy végig lebegteti az egész film azt, hogy tényleg van-e valami furcsa. Tehát, hogy nyilván éri az érzékeltet, hogy valami furcsa van a zónában, de nem látjuk, hogy mi. Nem tudjuk, hogy mi. De a kisregényben is ez benne van, hogy a stalker mennyis ugye dobálja ezeket az anyacsavarokat, és a kisregényben az van, hogy olyan máshogy esett. Tehát ennyit ír le, hogy olyan máshogy esett. És itt is csak annyit látunk a filmben, hogy egyszer csak azt mondja a stalker, hogy jó, akkor nem egyenesen megyünk, hanem itt elmegyünk, jobbra kerülünk. És a másik két karakter nem értik, hogy miért, mert ők nem látnak semmit, nem jeleznek semmit, aztán persze nyilván belemennek, stb. Tehát, hogy semmilyen ilyen szifis dolog nincsen benne.
Vannak azért anomáliák, az eltűnő madár, meg a Zero egyszer lemegy az ösvényről, és egy hang, aki senki az nem tartozik rá, szól, hogy állj.
Igen, meg egyszer elindulnak, elhagyják a professzort, aztán ugyanoda lyukadnak.
Igen.
Tehát, hogy ilyenek vannak, de hogy ezek sincsenek úgy, tehát hogy mondjam, ezek már a csoda kategóriájába is ugye beleférnek, hogy most akkor ez mi, meg a szoba, tehát hogy teljesíti. Ugye az író az nagyon végig szkeptikus, ez a látott-e bárkit, akinek teljesült a kívánsága, meg hallott, hogy hallott ilyet, de ez nagyon, nagyon érdekes, hogy ezt az egész ilyen szifiséget, mint hogy próbálna magáról így lehántani, hogy de ez semmilyen szinten nem. A Solarisnál nyilván nem tudja ezt elkerülni, a szifiséget, mert hát így ilyen bolygón játszódik egy űrállomáson, bár az nagyon vicces volt, valamik eszében idézték, hogy azt mondta, hogy annak akartuk megcsinálni az állomásunkat, úgy nézzen ki, mint lerobbant busz.
Igen. Mert nagyon haragodott az űrodiszájára.
Igen.
Mert hogy az mennyire, tehát így belemegy ebbe a parasztokításba, hogy mindenfajta ilyen magasztosabb értelmet igazából ellepez a látvány, és ő ezt nagyon nem szerette, tehát így a Hollywoodi produkcióban, ami azért érdekes, hogy a Terminátor viszont imádta.
Igen. Igen, az egy vicces volt, de pont Kubrickre ezt mondani, nem tudom, nem érzem teljesen jogosnak, de nyilván az ő szempontjából valószínűleg azt úgy volt, bár én nem szeretem a 2001 gyűrűszejet, de hát
én szeretem. Én szeretem egyébként, és szerintem tehát, hogyha valaki van olyan filmrendező, mainstream, nagy híres filmrendező, aki hasonlít a Tarkovszkira, akkor ez a Kubrick. Nyilván a Kubrick nem a vallással foglalkozik, meg nem tudom, ő sokkal tehát más dolgokkal foglalkozik, mert hát nyilván a 2001-hez a Krumbult szerezték igen. Meg, aki...
Meg NASA tudósokat,
meg nem tudom, hát kedvenc sztorim, csak ide keverem, hogy külön még órát is gyártatott, ami ilyen speciálisan csak én szifített, hogy tényleg ez a, hát nyilván a látványra, de az volt a célja, hogy megteremtse vele a jövő illúzióját, amiben aztán elmeséli ezt az evolúciós történetet.
Hát igen, mind a ketten, tehát egyébként a képi világok valamilyen szinten így hasonlítható, csak nagyon más megfontolások mentén jönnek ugyanoda. Tehát például ott van, hát nekem a kedvenc Kubrick filmem az a Barry Lyndon, tehát hogy ez a ilyen kosztümös filmnek mondhatnám, de...
18. századi Anglia?
Igen. És hogy azon annak a filmnek egy teljesen naturalisztikus fénnyel, tehát nincsen mesterséges fény használva, nincsenek reflektorok, hanem mindent úgy próbál fölvenni, hogy ott van, és ez szerintem egy ilyen nagyon-nagyon, tehát ilyen tarkovszkis megfontolás, de és nagyon hasonlóan néznek ki, de egyszerűen tudom, érzem, hogy teljesen más megfontolásba jutunk ugyanoda. Tehát, hogy
igen, mert Tarkovszkinál ugye beszéltünk erről, abszolút az érzelme akar hatni. Kubrick nem. Tehát ő egy abszolút, nekem ő mindig egy full intellektuális.
Teljesen az értelemben.
Igen, tehát hogy ő pont arra próbál hatni, és így, tehát hogy nyilván két teljesen különböző megközelítés, igen, hasonló eredményekre jut, vagy amit látunk, hogy összehasonlítottak sát összehasonlítást, hogy egyébként hasonló kompozíciókat használnak, igen, de teljesen más megközelítésre, teljesen más tartalommal.
Meg, hogyha megnézem a mechanikus narancsot, meg a Clockwork Orange-ot, meg az én kedvenc Kubrickom, nyilván a Dr. Strange-ot nem tudja ütelni, de ott az meg ugye nagyon sokszor ilyen erőszakfestmény, vagy nem tud, ott is nagyon jól be vannak állítva, meg nem tudom, tehát, hogy ott is egy ilyen...
Igen, de abszolút elidegenítő hatással
igen, ott használja. Viszont ilyen elidegenítő hatással használja.
Tehát ott is megvan az érzelmi hatás, mert van érzelmi hatása, mondjuk egy Kubrick, egy mechanikus narancsnak szerintem rohadt erős érzelmi hatása van, de mégis amúgy abszolút elidegenítő. Azért nem értem, aki azt mondja, hogy fetisizálja az erőszakot, szerintem a mechanikus narancsa nem lehet az én felfogásom szerint. Aztán persze biztos valaki más.
Hát kire, hogyha persze.
Igen, tehát ez nyilván egyéni, de érdekes. Ez pont azért volt érdekes, mert az egyik ilyen első, amikor elkezdtem ugye science fiction-nel olvasni, akkor ugye az első Csillagok háborúja kiadást olvastam, Kuczka Péternek van benne egy utószava. És ő pont azt emelte ki, tehát az nagyon benne maradt, hogy ő ugye ami megújította igazából a science fiction film műfaját, ő két filmet hozott fel összehasonlításban, az egyik a 2001 gyűrűt összeje volt, a másik pedig a Solaris. És ő pont azt emelte ki, ő is azt emelte ki, hogy két mennyire más megközelítés, mennyire más eredeti Clark meg Lem is, mennyiben máshogy gondolkodott, de nyilván ezek mentén ugyanúgy máshogy gondolkozott ez a két rendező is, és mégis mind a kettőjükre úgy hivatkozunk, mint mondjuk a modern sci-fi film egyik megteremtőire.
Ugye visszatérve erre, hogy mennyire, ugye ez a mi a jó adaptáció, hogy mi nem, én ezt a kérdést azért nem szeretem, mert hogy a jó adaptáció nem arról is veszik meg, hogy mennyire szöveghű, hanem hogy az adott történet, hogy az a jó adaptáció, ami jó. Tehát, hogyha egy jó film, van egy rossz regény, és van egy jó film, akkor, és azt adaptálja, akkor ez egy jó adaptáció. Tehát, hogy nem attól lesz valami jó, de hogy hát nyilván a Lem az nem szerette a Solaris, de nem igazából semmit nem szeretett, amit az ő műveiből csináltak, meg hát...
Semmit nem szeretett, amit más csinált.
Egyébként igen, hát most a tudományos fantasztikus irodalmi futurológiát, azt tudja, hogy 5 jó science fiction regényt írtak az egész földön, abból 3-at Lem írt.
Ki más? És ki volt az a másik kettő, emlékszel?
Nem emlékszem, azt mondom, mindenkiről leveszi a keresztüzet. De hogy... Egyébként alapvetően a Solaris szerintem egy jó adaptáció, mert jól használja fel azt az alapötletet, amit a Lem kitalál. Ugye szóba került az Odenbergnek az adaptációja George Clooney-val. Azt szokták mondani, hogy ez a három mű ugyanazt a történetet, három tök más dolog, vagy perspektíva meséli el. A Lem az a tudományos perspektívából, a Tarkovsky az az egzisztenciális perspektívából, az Odenberg meg a szerelemből.
Igen, ezért volt nagyon vicces. Én is az Oderberget láttam régen, még nagyon régen, és most megnéztem, és van az a mondat a Tarkovszkinál, hogy nem is tudom, az egyik tudós mondja ugye a másiknak, hogy de ezt ne gondolja a szerelmi történet. Van valami ilyen mondat, és aztán beugrott, majdnem elkezdtem nevetni, mert hogy beugrott az Oderberg féle film, hogy ja, igen, úgy látszik, hogy pont ugyanígy gondolkozott, mint Tarkovszki.
Igen, hát meg a Soderbergh filmnél ott valamiért a zene az, ami...
Nagyon jó, azt hiszem, a Clint Mansell csinált a zenét, talán jól emlékszem. Igen, nagyon jó az a zene, igen.
Igen, tehát az hogy olyan, hogy amikor olvastam a Solaris-t, most olvastam először, így mert az adásra készülve, és az volt a háttérzeném, hogy egyrészt kiválogattam az összes filmzeneszámot, tehát így ami nem ilyen énekelt valami, hanem ilyen háttérzene, meg csináltam belőle a rádiót, és így rájöttem, hogy a Cliff Martinez volt a zeneszerző például a Drive-nak is, úgyhogy
igen, én ezt szerintem
mindent elmondtam.
De mondjuk, ha már filmzene, akkor említsük már meg Ártemi Nyelvet, aki csinálta, ugye, azt szerintem azt el kell, meg biztos.
A Mirornak is ő csinálta,
nagyon sok zenében. És hogy egészen zseniális, tehát ugye olvastam, mindis, ahogy készültem erre, azt hiszem, a Wikipedia-n írtek, hogy Ertem Nyelv csinált először egy talán szimfonikus zenét a Stalkerhez, de az nem tetszett Tarkovszkinek, mindenki dobatta vele, és utána csinált egy olyat, ami kevés hangszerrel, meg természetes hanggal kevert el. És egyébként az a filmzene, hogy önmagában is nagyon jó, a filmben szerintem nagyon jó, nagyon ilyen, hogy tudjuk az eerie-t legjobban lefordítani, tehát abszolút ez az atmoszféra teremtő zenéje van ott a jelenetekben, nem tudom, kicsit így titokzatos, de kicsit van benne egy kis félelmetesség.
Kísérteties
talán ez egy jó kifejezésre, de a az nekem is megvan az Artemisnek a Stalker albuma, és ezt néha az élelő szoktam.
Nem is szoktam így munka mellett hallgatni, van egy ilyen válogatás albuma, a Mirror, Stalker, Solaris is.
Szerintem az van, mert tőled van meg. De van az album, igen. Igen, tehát hogy azért azt nem lehet elfelejteni, mert tényleg ahhoz, tehát ahhoz, hogy a film működjön, azért kellett az a zene. És most nyilván az áldozathozatalnál nagyon kevés zene van, az is meg volt szimfonikus zene, tehát most a Bach, vagy
kit írtak? A Bachot írtak az elején,
igen. Tehát ott nem, de a Stalkernél az nagyon atmoszférikus az, amit alkotunk.
Hát a Stalkernek meg azt hiszem azt tartják így egy ilyen etalonnak a legjobb fólit, tehát hogy ezeket a háttérzőket, amiket ott csináltak, az az egyik legerősebb, mert pont annyira torzított az egész, hogy átadja ezt az érzést, hogy azért egy nem normális közegben vagyunk. Tehát a színek is egy kicsit túlszaturáltak, tehát zöldebb az annál, mint amilyennek kellett volna lennie, hogy éreztesse azt, hogy nem azért látunk minden színesnek így a szépi a színek után, mert ezen a természetes közeg, ahol minden néz ki, mint a valóságunkban, hanem hogy ez egy ilyen valóságban túli, amit nem lehet képileg kifejezni, mert meghaladná a technológiai képességeinket így a film által, ami szerintem egy tök jó húzás volt. Így adaptáció szempontból, mert úgy rémlik, hogy így is írják le a regényben, hogy egyszerűen másképp vetülnek az árnyékok, megváltoznak a fényforrások, valaminek nem úgy vetül az árnyék, hogy kellene, kicsit olyan világbőtés, a zöldek nem olyan igaziak, és ez szerintem így nagyon-nagyon elkapta, tehát a Tarkovszki így a feldolgozás során. Azt, hogy a Solaris mennyire, hogy mondjam, tehát hiteles adaptáció, nekem önmagában ez, hogy is hívják a Snout karaktere. Elmondja, hogy igazából mindannyian, tehát az emberiség valójában tehát tükröt keres, vagy nem is tudom, hogy fogom.
Valami ilyesmi, hogy igen.
Igen.
Jól emlik ez a lemregényben is, ez a gondolat, hogy ki van fejtve.
Igen. Az áldozathozatal nem adaptáció semmilyen értelemben, de maradjunk annyiban, hogy a 80-as évek volt a csúcsa talán ennek az atompániknak, és hát mint ilyen, össze lehet vetni, tehát más hasonló témájú filmekkel. Ez teljesen tehát egy személyes oldalról közelíti meg a problémát, illetve egy nagyon karakterre szabott módon, hogy egy hitetlen ember, aki mégis tudatában van annak, hogy egy értékhiány ez, hogy nincs istenite, és hogy mennyire elvált egymástól, tehát az emberiség spirituális és materiális fejlődése. És ez egy ilyen érdekes gondolat, főként tehát, hogyha belegondolunk, hogy milyenek voltak, tehát így a 80-as évek gazdasági társadalmi viszonyai.
Ugye az áldozathozatal volt az utolsó filmje Tarkovszkinak, és hát vannak ilyen, hogy mondjam, elgondolások, hogy hát igazából egy filmje ölte meg. Ugye nagyon fiatalon, 54-55 évesen halt meg.
Igen, és nem csak őt ráadásul, hanem volt, hogy az egyik színészét is, aki az Andrew Rubio-nak is a főszerepét játszotta, meg ugye a Stalkerbe is játszott, mert hogy ezt ugye már annyira okosak vagyunk, most olvastuk délután, megnéztük is délután, hogy igazából a Stalkert azt megutaltunk is rá, hogy háromszor forgatta le. Először az volt a probléma, hogy olyan Kodak filmet használt, most a sorozat számát nem tudom, amit nem nagyon ismertek a moszkvai filmlaborok, amikor kidolgozták a negatívot, és elrontották. Tehát, hogy az összes kép kapott egy ilyen zöldes alapárnyalatot, ami nem volt szándékos, tehát lehet, hogy nagyon szép szaturálták a zöldjét, de ennyire nem. És ugye emiatt akkor ki is rúgta az operatőrét, akivel egyébként se jöttek jól. Utána leforgatta másodszor, de azon nem is tudom, mi volt a baj.
Fú, nem tudom már.
Közben kapott egy szívrohamot, és utána leforgatta harmadszor is.
Igen, és közben meg mindig újra, és mindig valamennyit újraírta a forgatókönyvet.
Igen, mert hogy egyébként, és na mindegy, de visszatérve, hogy miért ölte meg ez a filmje, nem emiatt ölte meg, bár ez más embernek simán elég lenne. Azért az apokalipszis most forgatás is érdekes volt, nem mindegy. És ugye Észtországba forgatták, egy volt erőműnek a helyszínén, de ott is több helyszínt váltogattak, és azt mondták, hogy ott a helyszínen, meg ugye a vízben, meg a földben számos szennyező anyag volt meg. Van egy jelenet, igen, azt írták, hogy az az egy jelenet maradt meg az első vágásából, vagy az első forgatásából a filmnek, amikor látunk egy folyót ilyen vörös színű habbal, és ilyen hamuszerű, vagy hószerű valami
az égből. Az nem a folyón lévő hab, hanem az a folyó parton egy ilyen száraz földes terület, és olyan, mintha a szél így fölkapná ezt a port, és így szállna.
Tehát az is szennyező.
Egy papírmalomból jövő szennyezőanyag.
Igen, az volt, és ugye az is szennyezőanyag, és ők annak a környezetében dolgoztak, el is hangzott egy videóban, hogy például több nő is allergiás reakciója lett ettől a papírtól, ami ugye rájuk hullott, és hogy azt mondják, hogy ott a forgatások alatt, közel 3 évig húzódott így a forgatás, vagy ez is lehet, hogy több ideig, és az itt megkapott szennyeződés hozzáért a több stáplagnak, és azt hiszem talán rákja lett, de Tarkovszki is rákban halt meg, úgyhogy többeknek lett ilyen következmény, most konkrétan a Stalkertől, de lehetséges, hogy így közre Csernobyl előtt halt meg, 85-ben, 84-ben, 85-ben, tehát most
valahol.
Igen, de hogy ezt nem volt, tehát hogy nem.
Kell egyébként tényleg, hogyha nézi az ember a Stalkert, és tehát, hogy azért nem lehetett, még ha csak sima víz, de nem lehetett jó színésznek lenni, ott a Tarkovszki volt, tehát hogy amennyit feküdtek vízben, meg izében, meg leestek, beleestek, úsztak, fejükre esett a víz, tényleg koszos vízben, olajos vízben, nem tudom.
Hát meg az a stressz, hogy a Moszkvában elérhető legdrágább kamerafelszereléssel dolgoztak, és ha azt belejtik a vízbe, akkor
az soha. Hát van lesz, így van. De hát most az áldozathozatalban is nem tudtam nem arra gondolni, amikor a végső jelenetben is ott vannak a nagy pocsolyák a ház előtt, és akkor mindenki abba sétál, meg lepekszik, meg igen, elesik, meg igen, stb. Hogy igen, tehát azért biztos ebből a szempontból is ember próbáló lehetett adott esetben egy filmforgatás. Hát aztán nyilván az, hogy mennyire érte meg, az mindenki el tudja dönteni magának. Én úgy gondolom, hogy tetszette neki, vagy nem tetszett, de az biztos, hogy azért érdemes Tarkovszki ilyen is
meg. Igen, akartam mondani, hogy mi azért alapvetően attól függetlenül, hogy megterhelő, és néha azért nem könnyű, meg többször meg tényleg neki kell futni. Én például bevallom őszintén, amikor másodszor láttam a Stalkert-en, felénél aludtam.
Igen.
De én ennek ellenére is azt tudom mondani én is, mindannyian, hogy a Tarkovszkit érdemes nézni, érdemes ismerni, nem csak feltétlenül ezeket a fantasztikumba hajló műveit, hanem akár más műveit is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztük együtt az áldozathozatalt, és valamennyire körbejártuk Tarkovszkinek ezt a 3 filmjét, meg azt, hogy miért is érdekes, és miért izgalmasak a Tarkovszki filmjei. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, ha érdekelnek más hasonló adások, akkor kövessétek be a Mobcast-et, akár Anchoron, akár Spotify-on, illetve kövessétek a Prózan Osztra oldalát Facebookon. További kellemes napot, estét, éjszakát. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!